Istenek igéjét a Jelenések könyvének 21. fejezetéből olvasom az első 8 verset. És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől. Íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak. És azt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és báványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része, a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál. Az elmúlt héten többen Izraelben jártunk, onnan származik a kehely, meg az asztal. Asztal, nem, tányér. Az asztalt nem Izraelből hoztuk, az itt volt már előtte is. És ezen a héten sokat, nagyon sokat láttam. Láttam Jeruzsálemet, a Szentvárost. Láttam, amint fekete kaftános, kalapos, pajeszos zsidók sietnek a rómaiak által 2000 éve lerombolt jeruzsálemi templom megmaradt falához, a sirató falhoz, az egyetlen egy szent helyhez, hogy ott imádkozzanak teljes odaadással és teljes elmélyüléssel. Láttam, amint tőlük néhány méterre, valamennyivel feljebb, az általuk is legszentebbnek tartott helyen, a sziklamecset és az Eraksza mecset közelében imámok tanítják a Koránt muszlim híveiknek. Néhány száz méterre ettől a helytől láttam a Szent Csír bazilikát, ahol Jézus megfeszítésének és eltemetésének a helyén ortodox keresztények csókolgatják az erekéket teljes vallási odaadással. Láttam, amint a Via Dolorosa, Jézus útja a Golgotára, elején muszlim hívők osztogatnak missziói traktátusokat keresztény zarándokoknak, amelyekben a muszlim hit igazságait és a Biblia tévejgéseit fejtik ki. Láttam a gépfegyverrel felszerelt kommandósokat a Szentvárosban, a csomagjainkat átvilágító berendezéseket, amikor belépünk a sirató fal előtti térre. Láttam az arab árusokat, a nyüzsgő forgatagot a Via Dolorosán, este meg az ott focizó arab srácokat. Láttam a Szentvárost, de János valami egészen mást látott. Láttam a földet, és láttam az eget. Láttam a földet, Izrael földjét, ahol a sivatagban élet fakad, ahol a homok és a kövek között kizöldül a föld, hiszen bámulatos technikával öntöznek, és hoznak létre mezőgazdasági termelést ott, ahol nincs élet. Láttam a földet, láttam a holtengert, a galileai tavat. A vízhiány miatt mindkettő sok-sok méterrel alacsonyabban van, mint a szükséges szint. Láttam a szemetet, ami elborítja egyes lakótelepek, lakóterületek környezetét. Megláttam földi paradicsom szépségű oázist. Láttam az eget, amelyen nem csak szép meg csodálatos madarak, hanem izraeli harci gépek is folyamatosan húznak. Amikor a galileai tó partján felnéztem a csillagos égre, akkor nem csak arra gondolhattam, hogy Jézust is ez az égbolt takarta be 2000 évvel ezelőtt, hanem arra is, hogy néhány kilométerrel arrébb a Golánfensíkon több mint negyedmillió taposó akna is az éj sötétjében lapul. A szépség, a gyönyörűség, az élet, és ugyanakkor a szorongás, a félelem, az erőszak és a halál képei mind-mind jelen vannak. Nem csak Izraelben, hanem bármerre, amerre járunk, neked ugyanúgy, mint nekem. Ugyanazt látod te is, mint én is. Elmondhatom tehát, hogy láttam a földet, és láttam az eget, láttam a szent várost, Jeruzsálemet, de hallgassátok, mit mond János, aki valami egészen mást látott. És láttam új eget, és új földet, és a szent várost, az új Jeruzsálemet. Mert amit János lát, az új. Nem is a testi szemeivel látja, úgy nem is láthatja, hanem Szentlélekben, Isten lelkétől való elragadtatásban. Isten kijelentése mindaz, amit János lát, és amit János leír. A Biblia utolsó könyve, János jelenések könyve, egy hatalmas látomás sorozat. Telve színekkel, telve képekkel, telve hangokkal. Gyönyörűségesekkel ugyanúgy, mint rémisztőkkel. A Biblia nagy történetének, ahogy neveztük a nagy képnek, az utolsó fejezeteihez érünk itt el. Beszéltünk arról, hogy miért van bármi is. Beszéltünk a kezdetekről, ennek a történetnek az elejéről, hogy Isten hogyan és miért hívja létre az életet és benne minket. Miért teremti meg ezt a világot? Beszéltünk arról, hogy mi romlott el, és ez hogyan határozza meg mindazt, ami a mi életünk a mai napon is. Mi a probléma a világban? Hallottuk azt, hogy Isten mégsem hagyta magára ezt a történetet, hogy hát akkor legyen vele, amit akarnak, úgyis elrontották, hanem hogyan készít szabadulást, megoldást, helyreállítást ennek a világnak az ő népén keresztül, aztán különösen Jézus Krisztusban. Beszéltünk a Jézusról szóló evangéliumról, mint ami Isten ereje és Isten hatalma, amely által az életünket a saját nagy történetének a részesévé teszi. Kihív bennünket az önzésből, a hiába valóságból, az értelmetlenségtől, a bűnhatalmából, hogy bevonjon a maga nagy munkájába, a maga nagy történetébe. És a jelenések könyvében, a Biblia utolsó fejezetében, nagy szakaszában kibontakozik előttünk az egész történet vége. Múlt héten arról hallottunk, hogy Isten ítéletet tart minden gonoszság felett, most pedig arról, hogy beteljesíti azt, amit elkezdett Jézus Krisztusban. Ha a Biblia története a mi történetünké lesz, akkor úgy lehet élnünk, és úgy kell élnünk, mint akik tudják, hogy hova tartanak. Mint akik tudják, hogy mi van előttük. Azaz ennek a látomásnak a képe egy új ég, egy új föld, egy újjáteremtett világ látomása tölthet be minket, kell, hogy betöltsön minket. És advent időszaka is erről szól. Ugye ma este arról fogunk beszélni ennek alapján, hogy mit mond János, mit lát János, hogy hogyan érkezik el az új ég és az új föld. Aztán utána arról, hogy mi jellemzi ezt az újjáteremtett világot. Végül pedig, hogy miért van szükségünk. Szükségünk van egyáltalán egy ilyen látomásra a mai világban. Hogyan érkezik el az új ég és az új föld? Számos irodalmi alkotás és számos film, kezdve Mórusz Tamás utópiájától, egészen a Matrixig, vagy még tovább, beszél arról, hogy az embert mindig is foglalkoztatta egy új világ létrehozása, egy új világ megálmodása. Az emberben mindig ott van, hogy ami hiányzik abból a világból, amit megtapasztal, azt kivetítse, megálmodja, létrehozza egy ideális, egy tökéletes világban. És ezt nevezzük természetesen utópiának. Az utopisztikus társadalom, ahol mindenki épp, ahol minden egyenlő, ahol minden rendben van, ahol minden tökéletesen működik, mindig is ott volt az emberiségben. Amíg ez az elvágyódás az emberben pusztán a művészi képzelet, vagy a filozófiai spekuláció formájában jelenik meg, és ilyen utópiákban, hát addig nincs nagy baj. Amikor azonban az ember megpróbál ezek közül bármit megvalósítani, akkor az ember a saját kezébe veszi ezt, és létre akarja hozni az új társadalmat, ki akarja benne formálni az új embert, akkor nagy baj van. Mire gondolok? Ha csak az elmúlt századra, 20. századra gondolunk, akkor mind a nácizmus, mind a kommunizmus éppen ezt akarta. Létrehozni egy új, egy tökéletes, egy ideális társadalmat, erre megtermelni, kialakítani, megformálni egy új, egy ideális embert. És látjuk azt, hogy ennek az új világnak mindkét oldalom a látomása olyan erőssé tudott lenni emberek életében, hogy emberek millióit fanatizálta, elhitetvén velik, hogy felépíthető a tökéletes társadalom. Emberek milliói hitték el a jelszavakat, emberek milliói adták oda magukat, akár a nácizmus ideológiájának, akár a kommunizmus ideológiájának. Emberek millióit lehetett úgy fanatizálni, hogy mi volt az ára. Emberek milliói pusztultak el ebbe. Mert az ember létre akarta hozni a tökéletes világot. És ami lett a várva várt szép új világ helyett, az a földi pokol. Nyugodtan mondhatjuk így. És nem lehetünk naívak, hogy mivel ezeknek nagyjából, ezeknek az ideológiáknak vége van, akkor túl vagyunk ezen. Nem, különféle ideológiák mentén az ember ugyanezt teszi ma is. Létrehozni az új, a tökéletes, a totális hatalmat követelő, a mindent egységbe forrasztó utopisztikus világot. Az ember vágyik erre a másra. És az ember vagy a fantáziájába menekül sokszor el ezekbe a világokba, vagy pedig még veszélyesebb, amikor egy-egy társadalomba, egy-egy diktátoron keresztül megpróbálja ezt létrehozni. Mert annyira erős a vágy, hogy kell lenni egy tökéletes világnak. Ezzel szemben látjuk, hogy hogyan érkezik el, hogyan jön létre, hogyan születik meg ez a világ, amiről János beszél. Azt mondja, hogy egyedül Isten az, aki az ember szívében lévő kitörölhetetlen vágyakozást megelégíti. Miért? Azért, mert így olvassuk, a trónoson ülő azt mondta, íme újjá teremtek mindent. János látja az új eget, az új földet, amit az Úr mutat neki, de nem ő hozza létre. János látja az új várost, az új Jeruzsálemet, ami felülről ereszkedik, Istentől száll alá. Istentől, nem tőle. János áll, figyeli, szemléli, magába foglalja azt, amit nem ember hozott létre, amit Isten hozott létre. Azt is látja János, hogy ez a csodálatos világ nem ellentéte a réginek. Ez az új világ nem független attól, ami a régi, mert a Biblia első lapján azt olvassuk, hogy Isten teremtette az eget és a földet, itt meg Isten új eget és új földet teremt. Újat, de eget és földet. Van összefüggés, van valami kapcsolat a régi és az új között. Ugyanakkor ez az új, ez nem a régi foltozgatása, nem a régi rendberakása, nem az ember által való megreformálása, Istentől való új teremtés. A régi, az első ég és az első föld elmúlt, mondja. De az új is ég és az új is föld. Látni fogjuk majd, hogy miért fontos ez. És még egyszer, János csak szemlél. És aztán hallja Istent, aki szól, de nem arra ad parancsot, hogy János, írd le, amit látsz. Jusson el a keresztény gyülekezetekhez, ahogy ez a könyv eljutott, és azóta is olvassák a mai napig mi is, keresztény gyülekezetek milliói, hogy aztán majd ők, amikor elolvassák, hogy milyennek kell lenni az új égnek és az új földnek, valósítsák meg, nem. Csak annyit mond Isten, írd le. Pont. Mert én teremtek újjá mindeneket, mondja. Mert én töltöm be a szívétek vágyát, mondja Isten. Azért mondja, hogy minden keresztény tudja, hallja, lelki szemeivel lássa, amit Isten cselekszik. De nem azért, hogy ők cselekedjék meg. Milyen ez az új világ? Milyen az a világ, amit Isten hoz létre, amikor újjáteremti ezt a világot? Három dolgot szeretnék róla mondani a bibliai szakasz alapján. Az egyik Isten közvetlen jelenléte jellemzi, a másik, hogy minden ártónak és pusztítónak vége van, a harmadik pedig, hogy ez a nagyon mély szomjúság megelégítetik ott. Isten közvetlen jelenléte. Ezt olvassuk, ezt mondja el János. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek. Azt mondja János, ebben az új világban Isten közvetlenül ott fog lakni az emberek között. Azaz nem lesz semmi, ami elválasszon tőle. Nem lesz olyan, hogy, mert ez olyan nehéz sokszor, nem? Néha olyan közel érzed magad Istenhez. Annyira jó a jelenlétében lenni. Máskor meg távol érzed magad tőle. Máskor meg elsodródsz tőle, és máskor meg olyan nehéz tőle távol lenni. És ez mindannyiunk életében így van. És azt mondja János, nem. Folyamatosan jelen van. Ebben az új világban nem lesz többet kétség. És ebben az új világban nem lesz többet hit. Sem kétség, sem hit. Miért? Mert szemtől szembe látjuk. Mert közvetlenül ismerjük. Mert tapasztaljuk. Nem tudom, mi a jó kifejezés, mert amikor szemtől szembe látok valamit, akkor nem kell hinnem, mert akkor ott van. Nem lesz kétség, és nem lesz hit. Ami annyira a miénk ma ebben a világban. Mert szemtől szembe látjuk őt. Ahogy egy biblia magyarázó fogalmaz, lelkünk a teljes szeretetben, tiszteletben és örömben egyé lesz Istennel, közvetlen jelenlétében, irántunk megnyilvánuló szeretetében, rajtunk ragyogó dicsőségében nyilvánul meg majd teljes boldog állapotunk, tökéletes üdvösségünk. Sokan ismeritek, hogy milyen az, amikor Isten egészen közel jön, amikor nagyon mélyen átéljük Istennek a jelenlétét, amikor betölt Jézus, amikor betölt a Szentlélek, amikor átmos Istennek a kegyelme, amikor átmos Istennek a szeretete. Sokan tudjátok, miről beszélek? Hogy milyenek ezek a pillanatok, milyenek ezek az idők, pillanatok. És ha felidézitek magatokban, amikor így vagyunk Isten előtt, akkor vagyunk ami igazi öröm vagy boldogság, amit ez a kifejezés, ez a szó, hogy öröm és boldogság jelent, akkor az leginkább akkor a miénk. Akármilyen örömünk, boldogságunk, elégedettségünk van az élet különböző dolgaiban, nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor Isten közvetlen közelében, jelenlétében vagyunk, akkor az a boldogság és az az öröm, az mindennél többet ér, nem? De ez csak egy-egy pillanat adatik meg, egy-egy órára, egy-egy jó kis hétvégére adatik meg nekünk, de ez nem olyan, ami állandóan velünk van. És ha ezt megkóstoltuk, akkor el tudjuk képzelni, hogy vajon milyen lesz, amikor Isten közvetlenül jelen lesz mindenben. Ha megkóstoltuk azt, hogy mi ez az öröm, ha megkóstoltuk azt, hogy igazából mennyire ott vagyunk önmagunk, amikor Isten ennyire közel van hozzánk, mennyire ott leszünk szabadok, mennyire ott teljesedünk ki, mennyire ott jön elő belőlünk mindaz, amit Isten jónak teremtett, és mennyire lehullanak ilyenkor a hiába valóságaink, a sötétségeink, a mocskaink, a bűneink. El tudjuk képzelni, hogy mit jelent ez, hogy Isten közvetlenül jelen lesz az életünkben, közöttünk, az emberiségben, ebben az új világban. Fel se foghatjuk, hogy aminek most csak egy-egy kóstolója annyira fontos és értékes ajándék nekünk, hogy milyen lesz, amikor ez fog betölteni mindent. És erről beszél János. Ahol az Isten az emberekkel lakik, ott nem fognak három vallás képviselői egymást fenyegetve, egymásra irigykedve és gyűlölkedve egy szent helyért acsarkodni. Ott minden nép tagjai ismerni, szeretni, imádni fogják őt. Isten közvetlen jelenléte. A második dolog erről az új világról, amit János mond, hogy minden ártónak és minden pusztítónak vége lesz. A régiek elmúltak. Azt mondja János, hogy tenger sincs többé, de ez nem azt jelenti, hogy az új világban nem lehet hajózni. A hajósok ne szomorkodjanak. Tenger lesz, tenger nincs többé, az a Biblia nyelvén azt jelenti, hogy a tenger, mint a kaotikus és a démoni erőknek a megnevezése az Ószövetségtől kezdve, ilyen értelemben megszűnik a káosz erői, a démoni erők, a szétziláló erők, megszűnnek, semmivé lesznek, tenger, nincs többé. És ennek két dimenziója van, hogy nem lesz ártó és nem lesz pusztító. Az egyik arra nézve, hogy mi van, amikor visszatekintünk, a másik arra nézve, mi van, amikor előre tekintünk. Amikor visszatekintünk, azt jelenti ez, hogy minden korábbi szomorúság, fájdalom és gyötrelem következménye megszűnik. Miért fontos ezt hangsúlyozni? Azért, mert amikor arról beszélünk, hogy a miénk ez az új világ, ennek az új világnak a látomása, ahol nem lesz gyász, ahol nem lesz fájdalom, ahol nem lesz betegség, ahol nem lesz halál, akkor többen érezik azt ma emberek, akik nagyon-nagyon súlyos traumákon mentek keresztül, hogy szívük mélyén, hogy nekik ez nem lesz elég. Azokról beszélek, akik nagyon-nagyon súlyos fájdalmakon mentek keresztül, aki elvesztette a gyermekét, akit esetleg megerőszakoltak, aki picikorban árvaságra jutott, aki maradandó egészségkárosodást szenvedett, vagy folytathatnánk a sort. Ott van benne, hogy vajon tudja ez az új világ kárpótolni őt azokért a könnyekért, fájdalmakért, megaláztatásért, ami itt érte. Sokan azt érzik, hogy olyan szinten beleégett a lelkükbe a veszteség, hogy azt már semmi sem törli ki talán. És nézzetek meg, hogy Isten milyen csodálatos képet mutat Jánosnak, és milyen csodálatosan válaszol azoknak, akikben ez van. Azt mondja, hogy és ott az Úr letöröl minden könnyet a szemükről. És meg vagyok győződve, hogy ez a kép, ez erre válasz. Hogy amikor valaki azt mondja, hogy olyan mély sebet hordozok az életemben, hogy elképzelhetetlennek tartom, hogy még ha túl is lépek rajta, meg élek ebben az életben, nagyon mélyen ott van ez. Elképzelhetetlen, hogy eztől egyszer teljesen szabad legyek, hogy ennek az árnyéka, ennek a mélysége, ennek az örvénye egyszer és mindenkorra kikerüljön belőlem. És amikor Isten ezt mondja, hogy ő letöröl minden könnyet a szemükről, akkor azt mondja, hogy igen, megérkezünk. Könny, fájdalom, veszteség. De ő egy mozdulattal mindezt semmissé teszi. Titok ez. Titok ez, mert nem tudjuk elképzelni azt a nagy vigasztalást, amit ez jelent. C.S. Lewis úgy próbálja ezt megragadni, hogy ha egyszer eljutottunk az új világba, azt írja, az időben visszafelé is hatni fog, és a kínszenvedést is dicsőséggé változtatja. Nem az lesz, hogy ott jó lesz, és annyira jó lesz, hogy már nem is kell annyit gondolkodni azon, hogy milyen fájdalomért korábban. Nem. Hanem azt mondja, hogy valami olyan csoda lesz az új ég, új föld valósága, hogy mindaz, ami előtte kínszenvedés, nyomorúság, fájdalom és küzdelem volt, Isten azt is beburkolja az ő dicsőségébe, és valamilyen módon az is részévé lesz az örömnek, a boldogságnak. Mert új ég és új föld, ezért elképzelhetetlen számunkra, mert ez az ég és ez a föld, de annyira új, hogy mégis egészen más, amiről beszél. Ez a múltbeli szomorúság, de nem csak a múltbeli szomorúságok következményei szűnnek meg, hanem minden jövőbeli szomorúságnak is eleje vétetik. És halál nem lesz többé sem gyász, sem jájkiáltás. Miért? Sokszor azért nem szeretünk hallani, meg normális is nem is szeretünk hallani nehéz történeteket, fájdalmas történeteket, mert az van bennünk, hogy bennünket mindez eddig megkímélt, és félünk attól, hogy mi lesz, hogyha a mi életünkben is eljön valami, ami nagyon-nagyon nehéz. Tehát az emberek egy része, ha leegyszerűsítem, vagy az egyik részünk, az azt mondja, hogy annyira nehéz dolgok vannak mögöttünk, annyira fájdalmas dolgok, hogy vajon el fog-e egyszer múlni. A másik része meg azt mondja, hogy hát annyira nagyon fájdalmas dolgok nincsenek az életemben, de hú, de félek, mi van, ha lesz? És erre is választod, Isten, nem lesz. Nem lesz. Ha valaki most jól van, akkor azt mondja, hogy jól vagyok, és rendben volt eddig az életem, de egy picit ott van a félelem, az árnyék, de mi van, ha lesz? Mit hoz a holnap? Mi jön még az életben? És Isten azt mondja, nem lesz. Nincs félelem. Nem húznak harci gépek az égen, nem tűnik el a folyó, nem tűnik el a víz, nem üt be a betegség, nem csap ránk le a katasztrófa, a baleset. Nem lesz, mert minden újjá lesz. Mert minden ártó és pusztító megszűnik. Másodszor tehát Isten megvigasztal, és nem lesz semmi, ami rossz. Harmadszor, a harmadik jellemzője ennek az új világnak, amit elénk ad János, így mondja az Úr, én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. A szomjúság megelégettetik. Ahogy utaltam rá, ott van az emberiségben a vágy. az elvágyódás, a vágy egy olyan világra, ami egész, ami tökéletes, ami bűntelen, ami hibátlan. És azt olvassuk ebben, hogy az, aki ezt a sóvárgást a szívünkbe adta, az ezt a sóvárgást meg is fogja elégíteni. Mert feltehetjük a kérdést, miért van ott az emberiségben ez? Miért nem gondoljuk, hogy az élet úgy normális, ahogy van? Gyilkoljuk egymást. Betegségek jönnek. Aztán majd vége lesz. Miért rossz? Miért akarunk elvágyódni? Miért akarunk mást? Honnan az emlék? Honnan a képzelet? Honnan az érzés, hogy kell lenni másnak? Mi azt mondjuk, hogy onnan, mert Isten valami másra alkotott minket eredetileg. Történet kezdetén. Aztán valami elromlott. Elszakadtunk tőle. De ott van az emlék, és ezért vágyunk az újra. Isten nem hagy úgy elveszni, hogy csak szomjaztunk egy jobb, teljesebb és igazabb után, és végül nem lesz belőle semmi. Ahogy a korábban említett Biblia magyarázó mondja, nem egyezne meg Isten jóságával, övé iránt táplált szeretetével, hogy szent és mennyei kívánságokat támaszt és táplál bennünk, és a kielégítésüket megtagadná tőlünk. Ez nem őrával. Ő nem ilyen. Megelégíti az alapvető vágyódást. Ilyen tehát az új ég, az új föld, az új világ. Isten közvetlenül jelen van benne. Nincs benne ártó és pusztító, és megelégítetik a szomjaság. Szükség van erre a látomásra. Miért van szükség erre a látomásra ma? Először is azt a kérdést tehetjük fel, hogy nem pusztán egy újabb utópia mindez, amiről beszélünk. Nem egy hasonló álomvilág. Akkor kicsit utána néztem tegnap az utópiának, akkor az utópiák között ott van ez is. A paradicsomi állapot, mint a keresztény utópia. Van filozófiai utópia, sok-sok minden van. Az egyik a keresztényeknek éppen az, amiről beszélek. Nem arról van szó, hogy ugyanaz utópiát ad elénk János, aminek a gyökere ugyanaz, az ember elvágyódása valami jobb után, hogy hát higgyük aztán, legalább amíg hiszük, addig valahova eljutunk, vagy valami ébren tart. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy és ha így gondolkodunk, és hiszük ezt a látomást, ennek a valóságát, hogy ez be fog teljesedni, akkor nem vezeti ez minket oda, hogy a társadalom mindennapjai ügyei iránt közömbösek leszünk. Hát úgyis Isten hozza az új eget és az új földet, akarunk-e mi bármit jobbá tenni ebben a világban? Minek? Hát úgyis ő fogja elhozni, mi úgyse érjük el. És aztán harmadszor, egyáltalán miért van erre szükségünk? Hogy befejezésül, tehát még a harmadik pontban erről a három dologról szeretnék beszélni. Az első, nem utópia-e mindez? Hát lehet. De most azokhoz szólok, akik Jézus követőinek vallják magukat. Ha a Biblia Isten valóságos története, a világ kezdetéről, Isten kijelentése a világ problémájáról, Jézus Krisztus mondatott megoldásról, akkor ez a látomás, amit most olvasunk, ennek a történetnek a szerves része. Ez nem valami, ami oda lett téve pluszba, hanem ha az eleje igaz, így mondom, ha az eleje igaz, valóban ő teremtette a világot, ha ezt hiszed. Ha a közepe igaz, az eleje még elromlott, a közepe, hogy valóban Isten Jézusban újat kezdett, és te megragadtad ezt az újat, te ezért vagy Jézus követője, mert eljött az életedbe, mert befogadtad Jézust. Ha ezt te hiszed, akkor a történetnek a vége is igaz. Ez ennyire egyszerű. Vagy az egész nem igaz, vagy az egész igaz. Azaz, ha valaki hiszi, hogy Jézus Krisztus, Isten fia, aki halálában bűnei büntetését hordozta el, feltámadásával örök életet szerzett neki, mert személyesen ez neki sokat jelent, mert személyesen ez megoldást hozott az életére, mert személyesen ez szabadulást hozott neki, akkor nem állhat meg ebben a történetben félúton. Mert a keresztény örömhír, a keresztény evangélium nem az, hogy Isten megfogott, megváltott, kivett ebből a világból, hogy majd a végén valami lelki, szellemi valamibe behelyezzen, hanem a keresztény evangélium az, hogy Jézus feltámadt a halálból, és ezzel elkezdődött Isten új teremtése. Elkezdte Isten legyőzni a halált, legyőzni a bűnt, és létrehozni ezt az új világot. Jézus ennek az új életnek, ennek az új világnak az első zsengéje, az első megjelenése, amit majd követ a többi. Azaz, ha hiszel Jézusban, mint Úrban és megváltóban, akkor mindez nem utópia, hanem szükségszerű következménye a hitednek. Az evangélium logikus következménye. És ugyanerre utal, amit János hall. Isten azt mondja, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én vagyok a történet eleje, csak ki lenne a történet vége? Én vagyok a történet vége. Én vagyok a teremtő, mondja Isten, de ez igaz, hogy ő teremtette a világot? És ezt ebből a könyvből, az ő kijelentéséből tudjuk, én vagyok a történet vége, aki újját teremtek. Teljesen logikus. Ha Jézus Krisztusban részese lettél az ő történetének, akkor tudod, hogy amit itt látsz, amit itt hallasz, az arról szól, hogy Isten nem fejezi be az ő munkáját félúton. Mi elkezdjük, belefogunk, ott hagyjuk. Isten elkezdi és bevégzi, mert ő Isten. Dicsőség ezért neki. A második kérdés, ha valóban nem mi hozzuk el ezt az új világot, akkor vajon nem leszünk-e közömbösek? Nem lesz-e mindegy, hogy mi történik ebben a világban? De hát az, hogy Isten újjáteremt mindent, az semmiképpen nem semlegesíti Jézustok azt a szavát, hogy szeressétek fel a barátotokat. Azaz, minden erőtökkel tegyetek jót másokkal. Amit úgy is fogalmazhatunk, hogy mindaz, amit szeretetből teszünk, mindaz, amit Jézus nevében teszünk vagy mondunk, valamilyen módon részese ennek az új világnak. Olyan, azt nem tudom. De mindazt, amit annak ellenére, hogy nem mi változtatjuk meg a világot, nem mi javítjuk meg a világot, mégis mindazt, amit teszünk ebben a világban Jézusért, Jézus szeretetével, bármi más emberért, közösségért, ügyért, az valamilyen módon részese lesz annak, amit Isten létrehoz. Végül pedig János olvasói számára és számunkra van ennek a szakasznak egy lelki gondozói és intő funkciója is, amit így olvasunk. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Isten lesz annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek meg lesz az osztály része. Mit jelent ez? Az első század vége felé vagyunk, amikor János mindezeket látja a 80-as, 90-es években. Az első keresztény gyülekezetekben már a második, harmadik generáció jelenik meg. Megfáradnak. Különféle kísértések jönnek. Leginkább pedig a Domitianus császár alatt kibontakozó keresztény üldözés nyomása alatt vannak. Az az erős nyomás nehezedik rájuk, hogy adják fel a hitüket, és így biztosítsanak maguknak egy teljesebb, egy biztonságosabb, egy többi jólétet ígérő életet. Mert ára van annak, hogy Jézust követik egy ellenséges világban. És ennek a fényében értjük meg az aki győz kifejezést. Ki az, aki győz? Az győz, aki végig futja a pályát. Nem az győz, aki a többit lenyomja ebben az értelemben, hanem az, aki nem adja fel félúton. És János azt mondja, hogy itt van ez a hatalmas nyomás rajtatok, hogy hagyjátok ott az egészet. Ellenségesség, küzdelmek, csalódás, fájdalom, szenvedés. Hagyjátok ott. És János azt mondja, hogy lássátok az új eget, lássátok az új földet, lássátok azt, amit Isten elkészített. Lássátok, hogy mi van előttetek, hogy mi van az út végén, hogy mi van a pályának a végén. Aki győz, aki kitart, aki nem adja fel, aki tovább megy, aki végig megy, az örökli ezt a világot. És így értjük azt is, hogy miért mondja azt, hogy de a gyáva és hitetlen Isten ítéletét kapja. Kiről van szó? Azokról van szó, akik megismerték Jézus megváltását, akik megismerték Jézus szeretetét, akik kimondták, hogy az övéi, és akik egy ponton azt mondták, nem éri meg. Túl nagy a nyomás, túl nagy az ár, túl nagy az ár annak, hogy hűséges legyek Jézushoz, akár a párkapcsolatomra nézve, akár az anyagiakra nézve, akár az igazság vállalására nézve. Túl sok ez az egész. És ezért inkább megtagadjuk. A gyáva a hitetlen. Ezért folytatja ezekkel a szavakkal a parázna, a báványimádó, stb. Nem azokról van szó, akik egyszerűen egy ilyen világból jönnek, és még nem lettek Jézuséi, hanem azokról, akik megismerték őt, és nemet mondtak rá. Isten tehát azt akarja, hogy ez a látomás erőt adjon nekünk. És ezért azzal fejezi be, hogy különös módon azt mondja Jánosnak, megtörtént, múlt idő, pedig jövő idő. De Isten azt akarja mondani, hogy annyira bizonyos, annyira valóságos, annyira igaz, hogy mindaz, ami még előttetek van, olyan, mint a bizonyos értelemben már mögöttetek lenne. Higgyétek el, hogy annyira valóságos az ő ígérete, és annyira megáll, hogy olyan, mintha már múlt idő lenne. Úgyhogy ezért emeljük fel a szemünket most, ahogy énekelünk, ahogy együtt vagyunk imádságban, dicsőítésben, ahogy kifejezzük a reménységünket neki, ahogy letesszük elé a terheinket, ahogy imádságban kérjük az ő gyógyítását, szabadítását, emeljük fel a szívünket hozzá, és kiáltsuk énekben. Jöjj Uram, jöjj hamar, jöjj el hamar. Amen.
Imádkozzunk. Hálát adunk neked, mennyei atyánk azért, hogy körülölelsz minket a te lelkeddel, ránk borítod a te kegyelmedet, a te szerelmedet, hogy letörlöd a könnyet a mi szemünkről, begyógyítod testi lelki sebeinket, és nem lesz mindig sötétség. Dicsérünk téged azért, amit elvégeztél a te fiadban, Jézus Krisztusban, hogy elhordoztad a fájdalmat, minden emberi gyötrelmet és megaláztatást, elvetetést, és azt a magányt, amit mi soha el nem érhetünk és át nem élhetünk. Köszönjük, hogy mindezt értünk tetted, és köszönjük Krisztus, hogy pokolra szálltál, hogy aztán a sírból hatalmas erővel feltámadjál, hogy szinte kilökjön és kitaszítson a halál magából, mert a halál az életet be nem fogadhatja. Adj most nekünk így ezt az új életet, add nekünk így az új reményt, hogy várjuk a te visszajöveteledet. Várjuk azt a megtisztulást, és azt a megszentelődést, azt az örömöt, és azt a boldogságot, amely egyedül akkor lesz teljessé, mikor színről színre látunk. Nyisd meg a szemünket, hogy lássunk, várjunk, és imádjunk. Most mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.